Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az Ötkarika mai adásában foglalkozunk a magyar női kézilabda válogatott világbajnoki 7. helyével, az elmúlt nagyjából 2 hét eseményeit Pálinger Katalin, a Magyar Szövetség alelnöke összegzi. Utána megszólal a nemzeti együttestől visszavonult olimpiai 4. helyezett Lékai Máté, hallhatják az olimpiai bajnok kajakozó Kopasz Bálintot, a sportévkönyvről Gyulai Zsolt a MOB elnöke beszél, majd nyilatkozik az olimpiai ezüstérmes kardvívó Rab Krisztián, aki az elmúlt hétvégén aranyérmet szerzett a franciaországi Orléansban rendezett Grand Prix-n. Tartsanak velünk! Pálinger Katalin szerint a magyar női kézilabda válogatott világbajnoki szereplése, a 7. helyezés összességében jónak mondható. Ugyanakkor a hollandok elleni negyed döntőben nagy lehetőséget szalasztott el a csapat. A Magyar Szövetség alelnöke, olimpiai ezüstérmes kapus szerint a nemzeti együttes tagjai tudnak még fejlődni. A riporter Szabó Gergő.
Bennem is van azért hiányérzet, annak ellenére természetesen nagyon örülök, hogy újra a világelithez tartozunk, és ezt ismét bizonyítottuk, hiszen most az, hogy 7. lettünk, vagy 6. vagy 5. tulajdonképpen ugye itt ez a csoportmeccsek alapján van leosztva, tehát szerintem azért egy brazil válogatottat le tudtunk volna győzni, ha arra kerül sor. De hát nyilván azért ez egy jó eredmény, hiszen látjuk, hogy mennyire kiélezett ez a küzdelem itt az első 8 helyért. De a meccset látva valóban bennem is van hiányérzet, és elsősorban a mutatott játék alapján, hogy nem egy verhetetlen holland csapattól kaptunk ki, semmi extrát nem mutattak tulajdonképpen a mi hibáinkból. Éltek, és pont ezért azt gondolom, hogy egy nagy lehetőséget halasztott el a csapat.
A hibák miből fakadtak? A rutintalanságból? A szövetségi kapitány is jelezte, hogy azért ebben a csapatban a korátlag továbbra is alacsony, tehát fiatal, de már egyre tapasztaltabb játékosok alkotják, vagy egy kicsit a körülmények, ahogy a játékosok utaltak a játékvezetés is egy kicsit megzavarhatta őket?
Biztos, hát ez látszott a csapaton, annak ellenére, hogy azt gondolom, hogy ez nem szabadna, hogy bekövetkezzen. Tehát egy rutinos, klasszis játékosra nem szabad, hogy már az első 10 percben ilyen hatással legyen egy játékvezetői döntés, és a játékvezetői felfogást is azt gondolom, hogy lehet változtatni a mutatott játékkal. Tehát elsősorban én játékosként is mindig önkritikus voltam, és szerintem ez elvárható a mostani válogatottól is, hogy nem a játékvezetői felfogáson múlt ez a mérkőzés. Tudom, hogy nagyon-nagyon nehéz egy ilyen nyomás alatt játszani, de azt gondolom, hogy ha a csapat azt az arcát mutatja, amit mondjuk láttunk tavaly az Európa-bajnoki bronzmeccsen, vagy akár itt a világbajnokságon is jó pár meccsen a románok ellen, vagy akár a dán mérkőzésen, akkor lehet, hogy a bírói felfogás sem ilyen. De mondom, hogy számomra sokkal fontosabb az, hogy a fókusz nem szabad, hogy elvigye, és a saját játékunkra kellett volna itt is koncentrálni inkább, annak ellenére, hogy tapasztaltam én is, hogy milyen ilyen ellenszélben játszani. Voltak valóban tévedések, én ennyire drasztikusnak, tragikusnak nem láttam azért a játékvezetői felfogást, sokkal inkább azt gondolom, hogy a mi hibáinkból érvényesültek ezek a holland lányok, akik tulajdonképpen felállt fal ellen semmi olyan extrát nem hoztak, amire azt tudom mondani, hogy na ez egy nagyon komoly összetett és egy nagyon taktikailag érett csapat. Nyilván Haushír világklasszis a maga posztján is ezt bizonyította, de felállt fal ellen semmi újat nem láttam tőlük, és semmi olyat, amit ne tudtunk volna megoldani. Nagyon-nagyon sok hibával játszottunk, és ez eredményezte azt az 5-6 gólos különbséget már az elején, hogy tulajdonképpen kezükbe adtunk rengeteg labdát, és a gyors lerohanásokból nagyon eredményesek voltak.
Összességében tényleg milyen ez a csapat, és ez a világbajnokság hogyan értékelhető?
Hát hullámzó, még mindig hullámzó, és hát nyilván ez a rutintalanság, ha ennek nevezhetjük, azért most már ezek a lányok sok nagy csatát értek meg együtt, de hát még mindig sok olyan játékosunk van, akinek ez volt például az első világverseny. Tehát én is azt gondolom, hogy azért a mezőnyt látva, még mindig ez egy rutintalan fiatal csapatnak számít, de hát ezek a világversenyek viszik előre, és ezekből lehet a legtöbbet tanulni. Biztos, hogy még egyszer ugyanezt a meccset nem fogjuk lejátszani ilyen, tehát hogyha ugyanilyen tétnél nem valószínű, hogy nem ezt a formát mutatnánk, de hát ezt erre nem lehet felkészülni, tehát bármilyen felkészülési tornán vagy edzésen ezt nem lehet gyakorolni, meg kell szokni ezekben a téthelyzetekben is nyerni, és úgy kezelni mérkőzésen belül is periódusokat, hogyha az első 5-6 perc nem úgy sikerül, ahogy elterveztük, akkor át kell kapcsolni, igen, és más sebességre, más taktikára, más stílusra. Ez az, amiben fejlődni kell, és hát nyilván kulcsjátékosoknak ezeken a fontos tétmérkőzéseken extra teljesítményt kell nyújtani, nem egynek, nem kettőnek, hanem hanem szinte mindenkinek, úgyhogy ez azért tegnap hiányzott.
Ha az elmúlt egy évet nézzük, akkor Golovin Vladimir irányításával ez a csapat olimpiai 6., Európa-bajnoki 3. és most világbajnoki 7. helyezést ért el, közvetlenül az elit közelében. Milyen eredmények lehetnek még ebben a most még fiatal társaságban?
Hát én mindenképpen pozitívan tekintek a jövőre, hiszen nálunk már megtörtént a generációváltás 3 évvel ezelőtt. Ha nézem az ellenfeleket, azért mindegyik csapatban szinte van egy-egy olyan játékos, 2-3, aki a régi nagy csapat tagja volt. Akárcsak a hollandokat, ha megnézzük, világbajnok játékosok, sok nagy döntő csatát megélt játékosok ültek a padon, ha csak kulcs szerepet is játszottak, de fontos elemei például ennek a holland csapatnak, ugyanígy a dánok, a norvégokról nem is beszélve, tehát ott azért, hogyha nagy öregeket kivesszük, azt gondolom, hogy azért ebből a szintből ők is egy picit majd visszább esnek, bár azért ők nagyon-nagyon jól szokták ezeket kezelni. Én mindenképpen pozitívan tekintek a jövőre, és az mindenképp egy előrelépés, hogy azokat a meccseket, amiket régen nyögvenyelősen elveszítettünk, vagy szerettünk volna a közelükbe férkőzni, azokat most már magabiztosabban hozzuk, és le tudunk győzni mondjuk egy spanyol, román, montenegró, szerb, tehát hogy ezek ellen az ellenfelek ellen már bátran kijelenthetjük, hogy jobbak vagyunk, magabiztosabbak.
Pálinger Katalint, a Magyar Kézilabda Szövetség alelnökét hallották. Ősszel jelentette be visszavonulását a válogatottól Lékai Máté, aki az Inforádiónak adott interjúban arról is beszélt, hogy miért volt nehéz meghozni ezt a döntést. Kalapos Mihály interjúja.
Ha az ember ezt érzi, hogy mikor van az a pont, amikor úgy érzi, hogy vége, hogy ennyi volt ebben. Nyilván többféle módon lehet lezárni, mert van úgy, hogy nem hívnak többet, van úgy, hogy valaki lemondja, vagy van úgy, hogy valaki soha nem mondja le, és egyszerűen abba adja a kézilabdát. Én azt választottam, hogy én mondom le, mert még a Csema számított volna rám. Nagyon nehéz döntés volt, de ha szívemre hallgatok, nyilván akkor sosem mondtam volna le, de vannak jelek, meg a testem azért jelezte, hogy ez a kettős terhelés már, ami a váltotta és a klubcsapattal jár, az nem biztos, hogy bírná már.
Úgy érezte, hogy adni kell esélyt a fiataloknak?
Minden szövetségkapitány a legjobb csapatot akarja behívni, azt, amelyik a legjobb játékosok, legyen az 20 éves vagy 40. Az élsportban azt számít csak egyedül, hogy nyersze vagy nem nyersze, és nyilván a legjobb csapattal tudsz eljutni az olimpiáig, de részemről ez nem volt benne, tehát hogyha én úgy éreztem volna még, hogy tudok jól teljesíteni, és tudok segítségére lenni a csapatnak is, nyilván az edző is így gondolja, akkor én még nagyon szívesen ott lennék, és megtennék mindent ahhoz, hogy bebizonyítsam, hogy még ott álljam.
Mire a legbüszkébb, ha csak egyetlen valamit lehet mondani a válogatott pályafutásából?
Hát, hogy ez 16 évig tartott. Ez, hogy 16 évig ott tudtam lenni a kézilabdának a Magyarországon a csúcsán, mert azon a válogatott a csúcsa, mindenki azért edzés küzd, hogy ott legyen, és ez 16 éven keresztül az nagyon hosszú idő, és nagyon sok minden történik addig, és lehet formaanyatlás, sérülés, lehetnek újabb játékosok, stb. Erre, talán erre vagyok a legbüszkébb.
Hiányérzet azért van?
Hát annyival hiányérzet, hogy egy érmet azért jó lett volna valahol nyerni. Az olimpiai 4. hely nyilván azt gondolom a legmagasabb polcon lévő eredmény Londonban, de emellett volt egy VB 5., meg egy EB 5. is. Most januárban, amikor 2025-ben, ha nyertünk volna, akkor megint újra 4-be juthattunk volna, és azt gondolom, nagyon közel voltunk. A VB 5-ek, amikor lettünk, akkor a franciák ellen hosszabbítás után kaptunk ki, és úgy nem jutottunk a 4 közé. Az olimpián 1-el kaptunk ki az elődöntőbe a svédektől, a londoni olimpián, úgyhogy egy pici hiányérzet ebből a szempontból van, de hát ezzel nem tudok mit kezdeni.
Klub szinten meddig, hány éves korig lehet érdemes csinálni?
Az, hogy meddig lehet meg érdemes, ez mindenkinek más ponton jön el, számít az is, hogy ki milyen pozícióban játszik, tehát kapuba általában tovább játszanak. Egyelőre még van szerződésem a Ferencvárossal, még a jövő szezonra is, aztán meglátjuk, hogy utána mit hoz a jövő, ezt majd akkor meglátjuk, és értékeljük a klub is, hogy mit szeretne, én is, amit szeretnék, meg nyilván majd hozunk egy döntést.
Azt mondta, hogy már érzi a teste is, hogy azért múlnak az évek. Ezt miben lehet észrevenni?
Hát például abban sajnos sem sérült is vagyok. Minél több mérkőzés, az minél több megterhelés. Térnek, a válnak, a csípőnek, a deréknek, a hátnak, mindennek. Ezekben meg egy mérkőzés után több nap kell már, hogy regenerálódjál. Egy ilyen válogatott világversenyen 2 naponta meccs van, és azért nem biztos, hogy egy idősebb játékos egymás után tud 2 napon belül 2-szer csúcsteljesítményt nyújtani.
Az olimpiai 4. helyezett kézilabdázó Lékai Mátét hallották. A hölgyeknél Csikó Zsóka, a férfiaknál Kopasz Bálint lett az év kajakozója. A díjakat a Magyar Szövetség hétközi ünnepségén adták át. Az olimpiai arany- és bronzérmes ebben az évben világbajnoki címet nyert 1000 méteren egyesben, és már készül arra, hogy jövőre párosban is többször vízre szálljon. Kopasz Bálinttal beszélgettünk.
Jobban sikerült, mint vártam, mivel az olimpia éve után azért pihenősebb évet szoktam magamnak. 22-ben abszolút nem sikerült így, mert ott szerencsére egy nagyon jó felkészülést tudtam a tokiói olimpia után. Most nem gondoltam volna, hogy Párizs után is nagyon jól fog sikerülni a felkészülésem, igaz, könnyebb volt. Ennek ellenére remekelni tudtam, kivéve egy Európa-bajnokságot, de hát nincs mi szégyenkeznem egy harmadik hely miatt, de ott betegség bejött, és az sajnos meglátszódott az eredményem. Ettől függetlenül a könnyebb felkészülés hatására is nagyon jól ment a hajó, de ezt csak idén tudtam eljátszani. Innentől kezdve ugyanaz a komoly felkészülés van jelen pillanatban is, zajlik, és lesz is a 2026-os évre, mint a elmúlt hosszú évek alatt volt, hiszen ennek lesz köszönhető az, hogy az állóképességem nem fog csorbulni, és ennek hatására tudom majd tartani 1000 méteren ezt a remek formát, amit eddig is.
Az egyesen volt 2025-ben a fókusz, és ugye ezért a világbajnoki cím mindent elmond erről az évről, vagy majdnem mindent, de hogyan készül arra, hogy csapathajóban is szerepeljen, akár már 26-ban?
Terve van véve, hogy az 1001-es mellett az 500 páros indulás is 2026-os évben, és március hónapban, főleg a közepén, március közepén már meg is kéne kezdeni azzal a versenyzővel, majd akivel itt például Sevillába is mentünk, és komfortos volt, jól együtt mozogtunk, el kell kezdeni a gyakorlását, ahhoz, hogy el tudjunk indulni méltóképpen a április 22-i válogatóversenyeken, ami alapján lehet kijutni majd az Európa-bajnokságra, világbajnokságra is indulni a világkupa sorozatokon. Ez lesz a cél. A négyes még egy kicsit távolabb lesz, de az sem kizárt, hogy jövőre ott lesz a Tarsolyba, és fogok négyest is indulni. Még ezt pontosan nem látom.
A világbajnoki siker mennyire jelentett elégtételt, vagy egyfajta visszavágást a párizsi olimpiai bronz után?
Nagyon jó érzéssel zártam a milánói világbajnokságot. Jó tett a lelkemnek az aranyérem, mivel már Párizsban is azt vártam, azok alapján, ahogy indult a 2024-es évem a hazai válogatóversenyeken, a világkupán, azok alapján nyernem kellett volna Párizsba. Történt valami baki, még mindig nem tudom, hogy micsoda, miért kötött el annyira az utolsó 200 méteren a kezem. Viszont továbbra is tartottuk a felkészülést, keményen is bíztam abban a programban, edzésprogramban, amit a edzőm előírt. Ennek hatására sikeres évet zártam, aranyéremben ennél többet nem is kívánhattam volna. Tartjuk a jól megszokott ritmust, és próbálunk még fejleszteni bizonyos dolgokon a gyógytorna terén, aminek hatására tudok még javulni pálya közben 1000 méteren.
Hasonló nagy csatákra számít, mint amilyen most volt Milánóban?
Ennél még nagyobb csatákra számítok, hiszen itt olyan nagy versenyzőkkel indulhattam, mint Fernando Piment, a Josef Dostán, vagy Thomas Green, akik hosszú-hosszú évek óta itt vannak, nem olyan fiatal versenyzőkről beszélünk, és ők is valószínűleg egy kicsit pihenősebbre fogták az évet. Jövőre viszont mindenki maximálisan beleáll már nemzetközi szinten, és ez így szokott lenni, úgyhogy még keményebb csatákra számítok.
Kopasz Bálint olimpiai világ- és Európa-bajnok kajakozót hallották. A Magyar Olimpiai Bizottság kiadásában megjelent az idei esztendő sportsikereit, felejthetetlen pillanatait felelevenítő Sport 2025 évkönyv. A kötetről a MOB elnökét, Gyulai Zsoltot kérdeztük.
Egyrészt a saját kiadványunk, és mindig nagy szeretettel fogom meg. Másrészt pedig én szerintem egy nagyon jó dolog, hogy minden évben van egy olyan könyv, amely összefoglalja az aktuális évnek a sporteseményeit. Szerepelnek benne azok a sportolók, akik sikert értek el, jól szerepeltek az adott versenyen, vagy foglalkozik sporttémával. Én szerintem van igény az írott könyvre is, és szívesen forgatják az emberek, és nézik a képeket, olvassák a sztorikat. Én nagyon fontosnak tartom ezt, hogy ezt a hagyományt őrizzük.
Van esetleg valamilyen nagyon kedves történet azok közül, amelyek megjelentek ebben a mostani könyvben?
Nagyon sok jó van, és nagyon örülök neki, hogy vannak olyan sportolók benne, akik a 20-25-ös évet kihasználták, és nagyon éltek a lehetőséggel, de hát nyilvánvaló, azt kell, hogy mondjam, hogy a könyvben is foglalkozunk a 130 éves olimpiai bizottsággal. Idén ünnepeljük a születésnapunkat. 130 év a mi történetünk, az olimpiai család története az elképesztő, hiszen az elmúlt 130 évben rengeteg dolog történt. 190 aranyérmet nyertünk az elmúlt 130 évben, és ez tényleg egy olyan összefoglalója a mi kis életünknek, a Magyarországnak, a magyar sikereknek, az olimpikonok sikereinek, amely méltán kerül be itt a történelem könyvekbe.
Jövő hétfőn lesz egy nagyszabás ünnepsége a Magyar Olimpiai Bizottságnak. Ki mindenki érkezik Budapestre a MOB 130. születésnapját ünnepelni?
Sok külföldi vendég fogadta a meghívásunkat, köztük Thomas Bach, az IOC tiszteletbeli elnöke, Szamarancs úr is, az IOC alelnöke is jön. Nagyon sok kollégánk jön a Nemzeti Olimpiai Bizottságok vezetője közül, jön Spiros Kapralos úr is, az Európai Olimpiai Bizottság elnöke. Úgyhogy rengetegen leszünk, de hát a legfontosabb az, hogy ott legyenek az érmesek, azok az olimpikonok, akik érmet szereztek, jól szerepeltek az elmúlt időszak olimpiáin, Azért azt tudni kell, hogy az elmúlt 130 évben 752 magyar sportoló szerzett érmet. Azért ez egy nagy társaság. Közülük nagyon sokan, az élők közül nagyon sokan elfogadták meghívásunkat. Azt is tudjuk a számok alapján, hogy 316 olimpiai bajnokunk van, akik nyertek olimpiát. Ezek közül 139 olimpiai bajnoktársunk van, akik alkotják ugye itt a közösséget. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen összetartó olimpikon családunk van. Az olimpiai családunk évről évre összejár. Olimpiai Bajnokok Klubja, a Magyar Olimpiai Bizottság szervezésében foglalkozunk a hagyományokkal, őrizzük a tradíciókat. Szeretnénk azt, hogy ez a jövőben is így maradna.
Bár ugye az elmúlt néhány év egyik első számú magyar sportikonja Milán Kristóf a napokban ismét előtérbe került, hogy gyakorlatilag a párizsi olimpia óta úszóedzést érdemben nem végez, konditermi edzései vannak Zala Györggyel nagyjából a kedve szerint, és az Indexnek Gergely István, a Honvéd ügyvezető elnöke arról is beszélt, hogy ezt a húzd meg, erezd meg játékot sokáig már nem lehet játszani. A Magyar Olimpiai Bizottság nyilvánvalóan nem munkáltatója Milán Kristófnak, de hogy tekint erre a helyzetre, hogy van egy sportoló, aki szenzációsan tehetséges, óriási eredményeket ért el, de bizony az elmúlt években nem csak erről szólnak a hírek vele kapcsolatban.
A hírek állandóan ilyen szenzációként jelennek meg. Nem biztos, hogy jó, hogy ennyire kiteregetjük a dolgokat. Hát Kristóf egy speciális eset. A párizsi olimpia előtt is nagyon sok hír járt, hogy nem találják Milán Kristófot, nem edz, nem csinál semmit. Aztán ott láttuk a dobogót tetején. Én ennek akkor nagyon örültem, akkor a Kristóf ott maradt az olimpián, együtt mentünk versenyek, drukkoltuk a magyar csapatnak. Én egy rendkívül szimpatikus, nyitott fiatalembert ismertem meg benne. Nem tudom ennek a magyarázatát, és nem is tudok rájönni. Nyilván van egy munkáltatója, akitől kapja a fizetését. Ezt a munkáltatónak kell eldönteni. Nagyon nehéz ez, mert ha ennyit foglalkozunk egy olyan versenyzővel, aki nem edz, az nyilván demoralizáló lehet a többi versenyzőre, és ez nem jó. Az se jó, hogyha kivételezünk, de azért vannak kivételes tehetségeink, akik, hogyha mindig megtalálunk az olimpiai dobogó tetején, akkor nem kell firtatni, hogy hol voltak eddig, de nyilvánvaló van egy tűrés határ, amit most olvastam én is, Gergely Pista elmondott. Ez nyilván az egyesület és a versenyzők közötti konzultációban kell, hogy döntésre jusson. Én nagyon sajnálom azt, de azt is látom, hogy a mai fiatalokkal teljesen máshogy kell bánni. A mai fiatalok nem olyanok, mint a mi korosztályunk alapvetően, és ezekhez meg kell találni a kulcsot. Lehet, hogy Milán Kristóffal soha többet nem találjuk meg a kulcsot, és lehet, hogy nem is lesz ott a következő olimpián. Én ezt nagyon sajnálnám, de én azt gondolom, hogy jelen pillanatban azokkal kell törődni, akiket készítünk az olimpiára, és az alakuló magyar csapattal kell törődni. Ez pedig a munkáltató és a Milán Kristóf ügye, hogy ezt hogy rendezik.
Gyulai Zsoltot, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökét, kétszeres olimpiai bajnok kajakozót hallották. A hetedik helyre lépett előre a kardozók egyéni világranglistáján Rapp Krisztián, aki sorozatban második Grand Prix sikerét aratta, a franciaországi Orléansban is aranyérmes lett. Az olimpiai és világbajnoki ezüstérmes versenyző az Inforádiónak arról is beszélt, hogy bár ezúttal csapatversenyt nem rendeztek, a társak így is tudtak örülni sikerének. Ötkarika.
Ismét nyert egy Grand Prix-t, igazán úgy tűnik, hogy fekszik önnek ez a formátum, de mi állt a most hétvégi siker mögött?
Nagyon jó ezt hallani, hogy fekszik ez a formátum. Idei évben sikerült megnyernem az első felnőtt versenyemet, sőt az első érmemet is idén szereztem, ez egy aranyérem lett. Nem gondoltam volna, hogy az ezt követő, következő Grand Prix versenyt is én fogom nyerni, de ez sikerült. Nagyon-nagyon vártam a versenyt. Nyáron nagy sikereket értünk el a csapattal, ez is nagyon motivált, és egyénében is szerettem volna minél előbb, minél jobban teljesíteni, és hát a világranglistán menetelni előre. Kiegyensúlyozottan, nyugodtan érkeztem meg a versenyre. Volt már egy világkupa, ami nem igazán úgy sikerült, ahogy szerettem volna, a 32 között búcsúztam, viszont sok hiányosságot sikerült felismerni, és ezeken dolgoztunk. Most utólag mondhatom, hogy ezeken jól sikerült változtatni. Jól megvolt a taktika, és az egész versenyen végig tudtam koncentrálni. A végére fáradtam el egy kicsit, azt is tudtam kezelni, és örülök nagyon, hogy sikerült nyernem.
Szoros lett a finálé, de azért gyakorlatilag végmenetelte a napot. Mi kell ahhoz, hogy valaki ennyire jól tudjon fókuszálni? Ugye kardban azért nagyon pörgő az egész menetrend, egy-egy asszó is rendkívül pörgős.
Nehéz versenyünk van, mivel reggel kezdjük mondjuk 9 órakor, és este 9-kor fejezzük be, mégis az asszóink csak 10-15 percesek maximum. Kell, hogy tudjunk hullámozni egész nap, jókor felpörgetni magunkat, aztán kiengedni és pihenni. Nekem ez most nagyon jól sikerült. Az is biztos hozzátett, hogy most már a kiemeltek közül indítottam a versenyt, ami azt jelenti, hogy a világranglista 16-jának nem kell csoportselejtezőt vívnia. Ezzel talán volt egy kis előnyöm, nem fáradtam el a selejtező nap. De persze feladattal is jár, hogy már az első asszúra megfelelő hőfokon legyek, ez sikerült, és ez kitartott az egész napra.
Melyik volt a legjobb asszója?
Azt gondolom, hogy a legjobb asszom az a négybe jutásért a tunéziai Ferjani ellen volt, akivel szinte minden versenyen összekerülök és vívok. Most másodszorra sikerült megvernem, és most már elég magabiztosan. Azt gondolom, hogy az ott egy nagyon nagy mentális harc volt, és a végén egy jót kellett lépnem ahhoz, hogy én tudjak nyerni.
Milyen visszajelzéseket kapott a csapattagoktól? Ugye ez egy Grand Prix, tehát világkupa versenyen van, csapatverseny itt nem, de azért mégiscsak ott voltak önnel a válogatott, akár stábtagjai, akár pedig a csapattársak.
Nagyon jó csapatom van, és nagyon jó közösségünk van. Nagyon jó érzés volt az, hogy mindenki tudott örülni a sikeremnek, és kicsit csapatsikernek is fogjuk föl. Persze minden nap együtt dolgozunk, küzdünk. Ez most egy Grand Prix verseny volt, ami csak az egyéniről szól, itt nincs csapatszám. Mégis azt éreztem, hogy mindenki velem együtt örült, és támogattak egész nap, amiért nagyon hálás vagyok nekik.
Nincs sok idő pihenésre, hiszen a jövő hétvégén már országos bajnokságot rendeznek. Nagyon sűrű így a vívásban a menetrend a karácsony előtti hetekben, és utána is majd egy Grand Prix jön január közepéhez közeledve. Hogyan építi fel magát, hogy következő versenyeken is hasonlóan jól tudjon akár szerepelni?
Karácsony előtt, igen, ahogy mondta, vár ránk még az országos bajnokság. Nincs sok idő a pihenésre, de azért be kell azt is illeszteni, mert hosszú a szezon, úgyhogy a két ünnep között lesz egy kisebb pihenés.
És ki mindenki foglalkozik önnel? A válogatottban, illetve a vasasban. Nagyjából hány emberrel dolgozik együtt?
Nagyon-nagyon sok emberrel. Egy ilyen siker mögött nagyon nagy csapat áll, akiknek nagyon hálás vagyok. Kezdve a családomtól, a mesterem Somlai Béla bácsi minden nap ugyanazt a munkát beleteszi, mint én. A mentális oldalon dolgozok Tóvári Zsuzsával, most már régóta ő a sportpszichológusom. Emellett fizikai felkészítésemben is segít Geyer Dani, ő a fizikai edzőm, járok még különböző kiegészítő edzésekre, és persze a rehabilitációs szinten is vannak segítőim.
A Magyar Olimpiai Bizottság, illetve a sportévkönyv bemutatóján beszélgetünk így a hétvégi sikere után. Ahogy láttam, alaposan átnézte ezt a kiadványt, bár sok óra olvasást és élményt adhat még, de hogyha az egész évre visszagondol 2025-re, akkor mi mennyire marad meg önben a főesemények közül, a főesemények kulcspillanatai közül?
Nagyon sikeres évünk volt tényleg, és nagyon boldogan fogok visszaemlékezni. Azért 24 után nem gondoltam volna, hogy überelni tudjuk majd azt az évet. Persze nem volt olimpia, szóval nem is nagyon lehet, de teljesítményben azért mégis sikerült, mivel hoztuk a világversenyeken ugyanazt az eredményt, és nekem egyénében nagy mérföldköveket sikerült meglépnem.
A csapattal ugye Európa-bajnokok lettek, címet védtek, és olimpia nem volt, tehát a világbajnokság volt a főverseny, és ott szereztek ezüstöt. A világranglistán is ugye nagyon jó helyen álltak, állnak. Most már ugye ön egyéniben is a hetedik, úgyhogy ez elég fényesen néz ki, de Los Angelesig azért még hátra van a ciklus majdnem kétharmada. Mennyire kell ilyenkor súlyozni akár a versenyek között? Lesz-e olyan verseny tavasszal, amelyet akár elenged, vagy teher nélkül vág neki, vagy azért minden versenyen sok pontot szerezne?
Az olimpia még nagyon messze van, de persze közeledik.
És gördülő világranglista van, tehát ha nem is egy az egyben, de mindig számít minden eredmény a kvalifikáció megkezdése előtt is.
Ez így van, és nem mindegy, hogy milyen helyről kezdjük meg a kvalifikációt. Egyelőre még nem erre koncentrálok, próbálok a jelenben lenni, és minden versenyt megélni, és a lehető legjobban megvívni. Nem tervezek kihagyni világversenyt, persze minden versenyre úgy kell elmenni, hogy a győzelem a cél. Meglátjuk, ez hogy fog sikerülni, de azt gondolom, hogy az olimpia ahhoz még messze van, hogy abba gondolkozzunk. Nem is lehet elsiklani itt a fontos versenyek fölött, úgyhogy nagyon fontos, hogy a jelenben éljünk, és minden versenyre felelően fölkészüljünk.
Ha már sportévkönyv, van olyan más sportág, amelyet rendszeresen követ?
Igen, persze, nagyon szeretek sportot nézni. Ahol magyar érdekeltség van, azt kifejezetten. A vízilabda az nagy kedvencem. Ugye az öcsém miatt is, aki vízilabdázik, de szeretem nagyon nézni a teniszt, vagy akár a Forma 1-et.
Rab Krisztián, olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok kardvívót hallották. Mára véget ért az ötkarika. Következő adásunkkal jövő héten pénteken nem sokkal este 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi magazinjainkat megtalálják az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. Kollégáim Kalapos Mihály és Szabó Gergő nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok. A viszonthallásra!